Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Nagy szeretettel köszönti a Mária Redő stúdiójából a mai reggelen, december 23-án, hétfő reggel, 7 óra, 24 perckor, kedves hallgatókat, Deák Csaba, Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus parókus.
Maklári Ákos vagyok.
Budai András.
A mai nap azért is különleges, mert egyfajta zarándokút, egyfajta utazás véget ér a mai napon, hiszen az adventi utazásunk, hát görögkatolikus berkekben ugye a 40 napos bőti időszak, ugye a 6 hetes időszak telik le. A karácsony felé zarándoklásunk van, a bölcsőhöz jutásunknak az útja. Római katolikus testvérek pedig a 4 hetes zarándokutat zárják itt a mai holnapi nap folyamán. És a legszebb reményeink szerint mindannyiunknak sikerült eljutnia a Jászolhoz, vagy legalábbis holnap estére, ha minden igaz, akkor odaérünk. És hát egy másik nagy zarándoklat, egy másik nagy utazás kezdődik meg Krisztus születésével, hiszen az Isten fia jön, hogy egy 3 éves, valószínűleg 3 évig tartó zarándokút során nagyon sok mindent el szeretne mondani velünk, nagyon sok mindent meg szeretne értetni velünk, és nagyon sok mindent szeretné, ha megéreznénk, ráéreznénk az ő 33 éves ugye, földi zarándokútja kapcsán. És hát ilyenkor a figyelmünk Betlehemre szegeződik, és Betlehemnek a városára, a Betlehem istállóbarlangba, a Betlehemi Jászolba, és azért is vagyunk itt a mai reggelen 3-an a stúdióban, hiszen alig egy hónapja talán, hogy befejeződött a Viaszakra zarándok utazási iroda segítségével lebonyolított görögkatolikus szentföldi zarándoklat, ahol hát megint nagyon-nagyon sok ember juthatott el a Jászolhoz, megint nagyon sok ember mehetett el a Szentföldre. Ugye szokták úgy is mondani, hogy a földnek a köldöke, de mindenféleképpen egy megrázó, jó értelemben megrázó utazás, hiszen az az a hely, ahol az Isten átvérezte a történelemnek a szövetét, és amikor az ember ebbe belegondol, akkor megrendül, és valahol a hite, az a képes Bibliának a mesevilágából kilép, és megérzi azt, hogy mit jelent, hogy egenetok szálksz, hogy az Isten hússá lett, hogy mennyire megrázó és mennyire közeli ez a fajta jelenlét. És hát rögtön itt kérdeznélek is benneteket, hogy ez a görögkatolikus zarándoklat, amit a november hónap folyamán bonyolítottatok le, hogy hát miből volt számotokra, először legelőször számotokra különleges, vagy mennyire segítette mondjuk a karácsonyra való felkészüléseteket, és hogy mi az, ami első körben így az eszetekbe jutott, mi volt az a legnagyobb ajándék, amit kaptatok ettől az egyhetes zarándoklattól.
Szerintem kezdje András, mert ő a profi.
Hát akár igen.
November 4-től 10-ig keltünk útra a Szentföldre, erre a görögkatolikus szentföldi zarándoklatra, ahol Maklári Ákos parókus volt a lelki vezetőnk. Hát egy szentföldi zarándokút szerintem mindig nagy élmény, mindig különleges. Én bármikor szívesen megyek a Szentföldre, és ami most így egy bő hónap távlatából eszembe jutott ezzel a zarándokúttal kapcsolatban, az szerintem a jó közösség. Tehát, hogy nem ritka egy zarándokúton, hogy jó közösség alakul ki, de valahogy ezen a görögkatolikus szentföldi zarándokúton ez még inkább jelen volt. Hát és nyilván a hely szentsége azért az nagyon meghatározó. Biztosan ez is hozzájárult a jó közösséghez.
És nekem is szabad kérdezni, akkor András, hanyadik zarándoklatod volt Szentföldön?
6. voltam most novemberben a Szentföldön, igen.
Én másodszor voltam, és nagyon köszönöm Andrásnak, a Viaszakrának, hogy megszólított és elvitt, elhívott erre az útra. Mi az elején próbáltuk, de azt hiszem, hogy minden lelkivezető figyel arra, hogy az elején a résztvevőkben, az zarándokokban tudatosítsuk azt, hogy nem turisták vagyunk, hanem zarándokok. És van egyébként a Mária Rádiónak egy kiváló kis zarándok füzete, amit én is vittem magammal, azt hiszem sokan megteszik ezt, bárhova is mennek zarándokolni, és ennek a kis füzetnek az elején van egy kicsit verses, elgondolkodtató oldal arról, hogy mi a különbség a turista és az zarándok között. És nagyon hálásak voltak a résztvevők, én is magam is, hogy ezt úgy összességében elolvastuk és elgondolkodtunk rajta az elején már, hogy nem turisták vagyunk. Tehát nem azért megyünk oda, hogy jól érezzük magunkat, nem azért megyünk oda, hogy jól bevásároljunk, meg a klasszikus turizmus egyébként szép dolgait megéljük, hanem ennél sokkal többre vágyunk. És ahhoz, hogy ezt megéljük és megtapasztaljuk, ahhoz máshogy kell hozzáállni, más lelkület kell hozzá, és ezt a másságot próbáltuk az elején át gondolni ennek a kis füzetnek a segítségével, hogy nem egyszerű turisták vagyunk, hanem zarándokok. Aki nem siet, aki odabízza magát, és mindenkinek ajánlom, érdemes elolvasni, hogy tudja, mit is jelent a zarándok lelkület. Szerintem ez volt a nagyon fontos, és hogyha ezt sikerült az elején tisztázni magamban, hogy én zarándok vagyok, és nem turista, akkor óriási csodák nyílnak meg, különösen a Szentföldön, mert máshogy viszonyulok mindenhez. Mindazzal, ami velünk történik, esetleg ami kellemetlen, mert az is előfordulhat, gondoljunk csak a tömegre, ami mondjuk Jeruzsálemben a Szentsír Bazilika felé vívő úton fogad bennünket. Tehát szerintem ezt nagyon fontos az elején tudatosítani, és akkor tényleg csodák jönnek.
Igen, hát itt az útrakelés az mindig egy nehéz dolog. Mégis vannak az embernek olyan élményei, hogy mindenféleképpen ugye érdemes. Ugye annak idején még Kereszte Szilárd püspök atya mondta, hogy egy zarándoklatnak ugye négy fő része van. Egyik az, hogy elindulni, másik, hogy úton lenni. Ugye útközben sok minden történik velünk. Aztán a harmadik része, hogy megérkezni, tehát meg kell érkezni nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, és egészen más emberként hazatérni. És ugye ennek az egész zarándoklatnak, amit ugye sokszor elmondtunk már, én azt gondolom, hogy a legnehezebb része az, hogy elindulni. Tehát, hogy rávenni magunkat, hogy meghozni az elhatározást, meghozni azokat az áldozatokat, vagy hát át kell szervezni egy kicsit talán az embernek az életét, meg a heti rendjét, havi rendjét. Mégis azt gondolom, hogy bizonyára érdemes, mert az ember, ha doragi gimnazisták között, amikor próbáltam rövid, de dísztelen gimnáziumi hittanári pályafutásom alatt.
Ilyen csavar, ne szerénk.
A gimisekre, vagy hát ezzel a korosztályjal valamit kezdeni, akkor mindig az volt a tapasztalat, hogyha a karácsonyvőtti tridumot, vagy hát a háromnapos lelki gyakorlatot, akár húsvét előtt, akár karácsony előtt tartottuk nekik, ha ott volt bent a gimnázium falai között, ahol egyébként is élnek, hát úgy, hogy mondjam, tehát azért a lelkesedés nem volt olyan nagy, nagyon sok atya érezte úgy, hogy igazából farhány borsó, amit ő mond, volt egy jelen, meg hát ez az úgy a megszokott környezetben nem nagyon. És amikor egy-két osztályfőnök vette a bátorságot, hogy na hát mi elmegyünk, én nem tudom, Kispatakra, vagy elmegyünk Budapestre, vagy elmegyünk valami szerzetes házba a hegyek közé, tehát ott hagyták a megfelelő, vagy azt a környezetet, azt a megszokott, azt a szürkét, azt a hétköznapit, egyszerűen gyerekek kimozdultak, és otthon hagyták ezt az ellenállást, otthon hagyták ezt a fajta monotóniát, berögződést, mindent, és hát sokkal pozitívabb volt a hozzáállásuk, sokkal fogékonyabbak voltak arra, amit ugye tanítottak, és talán ezért is szerencsés kimozdulni itt a zarándoklatok alkalmával, hiszen ez már valahol fél siker. Nem tudom, hogy nektek ezzel kapcsolatban van-e.
Igen, ez érdekes, hogy András, neked van tapasztalata. Az emberek, miért megyünk zarándokolni? Mit szoktunk bevallani neked? Mi a cél, vagy mi az indítatás?
Nagyon sokféle. Nagyon sokféle az indítatás. Hát nyilván a legfőbb indítatás, hogy lelkileg megújuljunk, felfrissüljünk, új erőre kapjunk, de ezen kívül rengeteg féle fajta, akár betegség, akár hálaadás, sokfajta motiváció megjelenik egyébként a zarándoktársak között.
Igen, mert mi is beszélgettünk erről közben, és tényleg tudjuk, hogy a középkorban mekkora jelentősége volt a kisebb-nagyobb zarándoklatoknak is. Például penitencia is volt, igaz, hogyha valaki olyasmit tett, akkor vezeklésképpen egy zarándoklatot kellett megtennie, ami nem egy hétvége volt, hanem sokszor évekbe került és vagyonba került, még akkor is, hogyha szerény körülmények között végezte el a zarándoklatát, és ezt nekünk is tudatosítani kellett, meg kell magunkban, hogy a zarándoklatnak, ahogy mondod, ilyen sokféle motivációja van, és az a jó, ha sokféle, de szedjük össze. Tehát amit idéztél Püspök atyától, hogy el kell indulni, és föl kell rá készülni, az nagyon fontos, hogy tényleg miért megyek el, miért indulok el, ne csak azért, hogy lássak, hanem az alánulat belül is történik. Ugye az egy lelki folyamat, ha odafigyelünk, és oda kell rá figyelni. A kereteket úgyis megadja a viaszakra. Én is így voltam vele, és csodásan megadta az utazási iroda, de az, hogy belül mi történik bennünk, az már csak rajtunk múlik. És a vezeklés, a hálaadás, a kérés, a könyörgés, a dicsőítés, ez mind-mind benne lehet, és ahogy megyünk körbe-körbe a Szentföldön, és megéljük Jézus életét idézőjelben, akkor mindig más lelki attitűd jön elő, igaz, hogy könnyű hálát adni, bocsánat, Betlehemben, vagy Názáretben, és mennyire automatikusan jönnek elő a bajaink, a problémáink a Szentsír Bazilikában, az imádságunk során. Szóval ez szerintem, amit mondtál Csaba, rendkívül fontos, hogy tényleg mivel indulunk el.
Hát meg az, hogy tehát karácsony kapcsán jutott így eszembe leginkább, hogy tehát az karácsony valahol most így az emberek között egy ilyen nagyon szép, nagyon fényes, nagyon kellemes, nagyon rózsaszín, békességgel, szeretettel, tehát egy kicsit még gicses ünnepé is tud válni, és az első karácsony meg mennyire nem erről szólt. Tehát ott volt hajléktalanság, ott volt ugye zarándoklatnak a nehézségei, ott volt fájdalom, ott volt hontalanság, félreértettség, visszautasítottság, üldöztetés, gyermekgyilkosságok, tehát hogy mekkora nagy dráma ez az egész, karácsonyi ünnep, legalább annyira, mint a húsvétnek a történései, és azért akár az Isten részéről, akár a Szent Család részéről, azért ehhez ugye Mária meghívására, vagy bármi másra gondolunk, azért ehhez kellett egyfajta bátorság. Tehát, hogy bátran vállalni azt, akár a megtestesülést, akár az anyaságot, hogy nem tudom, én talán ezen fogok ebben az évben gondolkodni, hogy karácsony valahol mennyire a bátorságnak az ünnepe is. Uh-huh. És ugye hát minden ilyen kezdethez vagy zarándokúthoz kell az embernek ugye bátorság. Ha az első nagy zarándokot vesszük ugye Ábrahámnak a történetét, azért ott is azért vonulj ki földre, rokonságot persze, körülbelül, hát menj arra a helyre.
A négy erének egyike a bátorság, az erősség, a fortitudo, mert a bátorság kell ahhoz, hogy tudja hinni. Tehát az, ami te felemlegettél, hogy nagyon kemény volt az első karácsony Krisztus születésének környezete, hát a szűzanya se biztos, hogy nagy örömmel és hurrá optimizmussal indult el Betlehembe. Szent József is azért tele volt aggályokkal, kétségekkel, és ő is azt hiszem, hogy a háta közepére se kívánta ezt az utat.
Igen, amit kényszerűségből, igen, látjuk is, hogy...
Igen, tehát hogy mindenki tehernek élte ezt meg, és borzasztó körülmények között zarándokoltak, vagy mentek ezen az úton, és mindannak ellenére nem ezt emlegetjük karácsonykor, nem baj, nem azon gondolkodunk, hogy mekkora áldozat volt ez, és mekkora bátorság kellett, hanem hogy mi történt, és hogy milyen ajándék érkezett a világra. Szóval, hogy végül is a kvinteszenciája maradt meg annak a napnak, annak az éjszakának, és ez a jó. Az, hogy most a 2000 éves kereszténység ezt körülvette, kiszínezte, és szokásokkal, hagyományokkal, tényleg, ahogy te mondod, egy kicsit cukormázassá tette, azon kell dolgoznunk, hogy ne felejtesse el velünk az igazi lényeget, hogy mindannak ellenére, hogy ez így történt, és úgy, annak ellenére mekkora öröm az, hogy Krisztus megszületik.
Igen, és hát nagyon sokszor, legalábbis amikor így nulladéves, első éves kispap voltam, akkor mindig ugye ezért, ám meg annak idején még ugye Palati Szenci bácsi otthon a szülőfalomból nagyon ki tudta színezni ezt az ábrahámos történetet. Ez valamiért, ez neki, tehát Ábrahám útrakelése, ugye a Teremtés könyve 12. fejezetben, hogy vonulj ki földedről, rokonságot köréből, menj arra a helyre, megáldalak, te magad is áldás leszel, általad nyer áldást a föld minden népe. És amikor itt akár Andrásiknak a hivatásáról gondolkodtam, hogy gyakorlatilag ezt ők minden héten kétszer-háromszor megteszik. Tehát kivonulnak a földjükről, a rokonságuk köréből, és hát elmennek arra a helyre. És ugye maguk is sok ember nyer áldást azáltal, hogy ide eljut. És bennem mindig van egy kép, amikor a szerzetes atyák oda költöztek Dámócra, és hát volt egy nagyon érdekes helység a szerzetes házba,
A Dámóca világ közepe, ezt hát hétfő reggel tudjuk, igen. Ahonnan és, Csaba atya származik.
Igen, és hát volt a Gyertya Mártyogató műhely, egy hatalmas nagy üst, és akkor alatta égett a tűz, és a folyékony, mély illatos, mély viasz parafinot volt benne, és akkor ilyen leceken lógtak lefelé a kanócok, a madzagok, zsinórok, valamint súly is volt.
Orsodban így mondják, hogy leceken, egyébként léceken.
Igen. Hát, és mindig belemártották, és akkor kivették, és akkor várták, hogy lecsöpögjön, megszilárdult, akkor még egy, megint megvárták, lecsöpögjön, megszilárdult, és akkor egyre, hát türelem kellett hozzá, de minél többször mártották, mártóztatták meg ezeket a gyertyákat, annál vastagabb, annál erősebb, annál fényesebb, annál illatosabbak lettek, és hát annál tovább tart a fénye, meg annál több meleget tud egy gyertya adni, minél többször megmerítkezik ebben a meleg méviaszban, és azt gondolom, hogy a zarándoklatok is ilyenek az életünkben, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok minden rakódik ránk, akarva, akaratlanul is, nagyon-nagyon sok minden rakódik ránk, és nagyon-nagyon sok mindennel leszünk erősebbek, vastagabbak, fényesebbek, illatosabbak is, és hát reméljük, hogy ez sokáig eltart az életünkben.
Nem. És engem tudod, mi érdekel, András, hogy te, aki havonta azért kétszer-háromszor útra kelsz, és csoportokkal, emberekkel elindulsz zarándokolni, te hogyan éled meg, hogyan nem válik ez rutinná? Mert te mindig látod azt a folyamatot, ahogy mi zarándoklunk veletek, és hogy mi történik velünk, bennünk, ez neked már, ez már rutinos, tehát megszokott. Hogyan tudod azt fönntartani, hogy ne lát, mert nem láttuk rajtad ezt a rutint, ezt a megszokottságot, ezt, na jó, oké, menjünk tovább, akkor most már ez megvolt, kipipáljuk, hogyan tudod fönntartani mindig azt, hogy újszerű legyen, és hogy ne azt lássuk rajtad, hogy ú, András már megint kipipált egy programot. Mert nem láttuk.
Hát nagyon fontos, hogy én ezt nem unom, tehát hogy én ezt úgy gondolom, ja, hogy
rövid válasz volt, de nagyon jó.
Hogy szívvel, lélekkel csinálom, ezt ha az ember megunja, akkor inkább hagyja abba, tehát hogy onnantól kezdve, hogy ez egy monoton mindennapi munka lenne, akkor talán annak már nem sok értelme lenne. Hát én szervezőként nyilván másként veszek részt egy zarándokúton. Én mindig úgymond a csoportért próbálok tenni, és nem a saját lelki utam az elsődleges ilyenkor, amikor én részt veszek egy zarándok úton, hanem inkább az, hogy a zarándoktársak tudjanak kicsit befele fordulni, és azt is sokszor el szoktam mondani, hogy nekem az a legnagyobb élmény, hogyha ez sikerül a zarándoktársak részéről, és olyan visszajelzéseket adnak, amik engem rendkívül motiválnak, és nagyon sok erőt adnak a további munkához.
Értem. Értem. Az sem titok, ugye, Csaba, hogy te 2017-ben voltál.
Nem, tavaly.
Tavaly 2018-ban voltál. Programilag ugyanilyen körúton, Szentföldi körúton voltál, mint amivel mi voltunk most novemberben. És nektek nem volt, nekem, amikor András elküldte a tervezett programot, akkor az volt az első gondolatom, hogy ez valahogy nem lesz jó. Mert kicsit fordítva ültünk föl a lóra. Tehát, hogy megérkeztünk Tel Avivba, és a busszal elmentünk a Galileai tóhoz, és Tibériásban volt a szállásunk, és ott azt a csodát megéltük, a Galileai tó is környékét és a történéseket. 3 napot töltöttünk.
Igen,
ott,
igen, igen.
És utána mentünk el le délre a Jordán partján, Jeruzsálem, Betlehem is. És attól féltem, hogy miért nem Betlehemben kezdtünk, vagy Názáret Betlehemmel. Szóval, hogy fogjuk ezt megélni, hogy először az aktív élete Jézusnak, és akkor utána megyünk a születés helyére, és akkor másnap pedig a keresztfeszítés, a feltámadás helyére, hogy az idő, a kronológia nem lesz meg. És ez volt az első gondolatom, aztán úgy Csaba is mondta, hogy ez nem lesz gond, és tényleg nem volt gond. De hogy lehet ez? Szerintetek?
Hát szerintem adja magát az egész, tehát az embernek. Azért mondom, hogy tehát ha valaki elindul, az már fél siker, hogy most milyen lesz a lelkivezető, mondanám, majdnem mindegy, de az ott adja magát a helyzet. Tehát az, hogy én is a feleségemmel mentem, és ami szintén nagy ajándék volt nekünk, és hát ott elmenni, és akkor megállni legelőször a kánai mennyegzőtemplom felé vezető úton, ugye a az első kis templomnál, Bertalan apostolnak a templomána, és ugye hát rögtön felidéztük, hogy láttalak a fügefa alatt, tehát hogy tudja az Úr, látja az Úr, mindazt, ami bennünk van, azt a küszködést, azt a mindent, örömet, bánatot, mindent, és hogy teljesen nyugodtan oda lehet most arról beszélni, nem kell most másról beszélni. Szóval elmentünk a kánai mennyegzőnek, ugye a templomába, helyszínére, hát ott a feleségével ott van az ember, ugye megtörtént a házassági fogadalomnak a megújítása, adja magát az egész. Aztán utána, hogy ott akár a születés barlangja, vagy Názáret, a gyermekség történet, akkor a saját gyermekei eszébe jutottak az embernek. Tehát nem kellett agyalni, nem kellett gondolkodni arra, hogy most miről lehet gondolkodni, vagy elmélkedni, vagy kiért, miért lehet imádkozni, aztán ugye Betesda fürdő, édesanyám pont akkor volt nagyon-nagyon beteg, és hál' Istennek ki gyógyult egy gyógyíthatatlanak vélt betegségből. Én ezt ennek a zarándoklat imádságainak is tudom be egyrészt, pont ebben ugye az időszakban, és hát ott adta magát minden. Tehát akár a hajóra szállva, ott eltölteni egy fél órát, egy órát, a Szent Sírnál, tehát adott volt minden, hogy most miért kell imádkozni, kiért kell imádkozni, és...
Hát igen, nem foglalkoztunk a kronológiával, ugye? Ez
nem, hát az nagyon nehéz lenne. Volt, igen, tehát az nagyon nehéz lenne, hogy Jézus útján cikkázni igen. Össze-vissza. Tehát
igen, akkor az egyhetes út, az legalább 3 hetes lenne.
Én benne vagyok.
a buszon töltenénk az időnk legnagyobb részét valószínűleg, de hát így is, tehát azt idéz az ember föl magába, amit és hát voltak ilyen élmények, mikor pont valamelyik nap beszéltük, hogy amikor ott a Betesda fürdő mellett ugye a Szent Anna templomba bementünk, hát ott is nagyon sok mindenért lehetett, akár lemenve ugye a pincébe és ott a Mári születésének a helyét ugye felkeresni, és hát az jutott eszembe, hogy elkezdtünk ott énekelni, ugye, és akkor az ember meghallotta, hogy milyen szépen cseng. És fú, és jó, és akkor még inkább lelkesek voltunk, és egy csodálatos akusztikával, egy csodálatos hangulatú templomba, hát szóval nagyon-nagyon megrázó volt, és nagyon jó volt. Hát amit én nagyon szégyeltem annak idején, amikor az utolsó este be kellett számolni, kinek mi volt a legnagyobb élmény, és akkor hát mindenki mondta, hogy mi volt, hát most biztos várták azt is, hogy én mit fogok mondani, és hát nekem meg a puszta, szóval...
Hát a lelki tükör, ugye?
Igen, kiben mi van? Így van. Az üresség, vagy a...
Na jó, ez egy nyilvánosan bocsánat, kérlek, csak ez annyira magas labda volt.
Igen, muszáj volt lecsapni. Igen. És tényleg az volt, hogy mit fognak szólni ezek szegény emberek, zarándokok itt, hogy mindenki, ugye Szent Sír Bazilika, meg a Genezáréti tó, meg a születés, ugye Betlehem születés, szóval itt féltem is, hogy elmondjam, hogy a puszta, hogy ott Kumránban, meg ott a megkísértés hegyén, hogy az mennyire hát megérintette az embert. Aztán rájöttem, hogy hál' Istennek másokat is. Uh-huh. Tehát lehet, hogy valami, amire nagyon vágyunk, vagy ami nagyon hiányzik az életünkből, mondjuk a csend, mondjuk egy kicsit, nem csak az, hogy jó lenne unatkozni, vagy jó lenne egyedül lenni, hogy már úgy, hogy egy néhány órát ugye tényleg csendben, emlékedésben egy olyan idő, vagy olyan helyen eltölteni. Szóval kiből mit hoz elő? Nagyon vegyesek voltak, és hát azt láttuk a zarándokok között, azt hiszem, hogy 17 éves volt a legfiatalabb, mikor mi mentünk, és 83 vagy 4 éves volt a legidősebb, aki, és mindenkit ugyanúgy megérintett.
Uh-huh. Volt egy fél mondatot, hogy majdnem mindegy, hogy ki a lelki vezető. Ezt azért tudjuk, hogy nem teljesen így van, de emlékszem, hogy mikor András szólt, hogy elvinne engem, akkor én egyből megkerestelek téged, mert te már voltál András, és le akartam őt informálni, meg az utat, és akkor beszélgettünk Csaba atyával, hogy milyen voltak a tapasztalatok, és te is azzal kezdted akkor, hogy nagyon jó volt az idegenvezető. És hál' Istennek ugyanaz az idegenvezetővel, Pál Tiborra hangozzék el a neve. Ha hallgat bennünket, akkor innen is szeretettel üdvözöljük, és hálával gondolunk rá. Nagyon fontos, hogy kire bízzuk rá magunkat. Aki volt már Szentföldön, tudja, hogy különösen ott mennyire fontos, hogy ki hogyan ismerteti, meséli, avat bennünket, és vezet bennünket. És azt hiszem, hogy az hogy András nagyon jól választottatok, és nagyon örülök neki, hogy én is őt kaphattam Tibort, mert egy olyan embert választottatok nekünk vezetőnek, aki csodálatosan megtalálta az egyensúlyt az Ószövetség és az Új Szövetség között, és csodálatosan a természettudományokról nem is beszélve, de hogy éreztük a teljes szentírást. És ő mindig meghozta, vette elő a szövegeket, és olvastuk föl, és olvastatta velünk, még akkor is, amikor eszünkbe se jutott, ő akkor is hozta is, és a szentírást éltük végig, mind az Ószövetséget, mind az Új Szövetséget. Tehát nagyon fontos volt, azt hiszem, hogy ez ki kell hangsúlyozni, hogy ki az idegenvezető, ugye?
Egyetértek, igen.
Igen, és hát az egészről csak annyit, hogy amikor készültünk, ugye néha az ember nagyon gőgös, és azt hiszi, hogy most minden rajta fog múlani, és minden tőle függ, és ha ő rosszul csinálja, akkor az egész össze fog borulni. Hát hál' Istennek nem, mert a legszebb reményeim szerint az Úristen is legalább annyit működik. És én elkezdtem készülni. És készültem, és hát a kis füzeteimben, meg mindenféle dolgok. Ilyen 28 oldal vázlatot, amit úgy összeírtam magamnak a 7 napra, hogy hát ezt majd el fogom mondani. És nem volt rá szükség. Tehát 8-at se tudtam elmondani, mert nem volt rá szükség. Mert ugye Tibor, Ószövetség, Új Szövetség, történelem, néphagyomány, botanika, gasztronómia, történelem, minden. És hát nekem is mondott új dolgokat. Tehát biztos, hogy sok mindent hallott az ember teológián, biblikumból, meg történelemből, meg sok mindenből. De rengeteg olyan dolgot, tartalmat adott, maga nagyon megnyerő stílusában, modorában, ami nagyon jó jön egy zarándok csapat vezetéséhez, ami szenzációs volt, szóval tényleg egy főnyeremény.
De értem akkor, hogy maradt még 20 oldal jegyzeted, amit szeretnél egy következő alkalommal elmondani egy szentföldi zarándok után.
Nem biztos, hogy azt nem lett volna szabad elmondani, mert teljesen felesleges lett volna, és tehát ha az ember nem tud olyan érdekes dolgot mondani, ami érdekesebb lehet, mint ami esetleg előtte elhangzott, akkor inkább hagyni kell, hogy csendben maradjunk, és hagyd dolgozzon bennünk az, amit hallottunk. De hát biztos, hogy egy ilyen hely, az már maga egy tényleg fél siker, és amit mondtam, 17 évestől a 84 évesig mindenkinek adott, és hát én megvoltam rajta döbbenve, hogy például Cseperről is jöttek idősebb asszonyok velünk, 7-8-an, nem is tudom, többen is jöttek, és hát amikor a jeruzsálemi napokat róttuk, és azért ott volt fölfelé, meg lefelé, meg lépcső, és úgy jöttek, hogy se egy panaszszó, se egy jajszó, se egy, hogy álljunk meg, vagy pihenjünk. Tehát az egész annyira megihleti az embert, hogy észre se veszi a fáradtságot, észre se veszi azt, hanem, hogy ja igen, menjünk, mert most oda megyünk, ahol Jézus, nem tudom. És ez biztos, hogy űzte hajtotta, és bár biztos ők is féltek belevágni egy ilyen útba, de aztán hát nagyon nem bánták meg. Most, amikor találkoztam velük, vagy hát egy néhányukkal, akár Olaszországi, akár Lengyelországi zarándokokban, jaj, atya, milyen jó volt, és hogy milyen szép volt, és de visszamennék, és hát mondtam, hogy...
A szervezésnek azért vannak nehéz oldala is. Azt hiszem, hogy amikor olyan helyzet áll elő, ami váratlan. És most nekünk is volt egy ilyen, de nagyon csodásan sikerült, van idő hagy meséljem el. Amikor megérkeztünk Jeruzsálembe, akkor kiderült, hogy nem tudunk bemenni a Szent Sír bazilikába, hogy óriási a tömeg, ezt András a buszról letelefonálta, és az ötlete támadt, hogy mi lenne, hogyha másnap korán reggel hajnalba mondjuk sötétbe indulnánk el, és a társaság 100%-osan megszavazta, hogy akkor nem most álljunk be a sorba este, hanem menjünk el reggel, és hát 4:30-kor indultunk.
Igen, igaz? Ez
nem volt benne a forgatókönyvben, nem így volt benne, de csodásan sikerült. Tehát az, hogy mi oda mentünk sötétbe, és beálltunk a sorba a Szent Sír bazilika előtt, 7 órakor nyitják ki a Szent Sírt, és ott éltük meg a megvilágosodást, hogy följött a nap, és a Szent Sír sötét bazilikából egyszer világos lett, és beértünk 7 óra után néhány perccel, szóval András, ez csodásan megoldottad ezt a helyzetet, és nekünk akkora élményt jelentett ez a hajnal, ez a reggel, hogy azt mindenki emlegette.
Hát a feltámadás hajnal.
Igen. Tehát, hogy vannak ilyen helyzetek, amikre kell lenni a szervezőnek, a vezetőnek, gyors megoldó készségének.
Igen, a Szent Sír az eleve, tehát ez nyilvánvalóan a csúcspontja a szentföldi zarándokútnak, de most ez a hajnali zarándoklat a Szent Sírhoz, ez tényleg különleges volt, és nekem sem volt még ilyenben részem,
úgyhogy
nagy élmény volt.
De tényleg ez olyan spontán jött, és annak örültünk, hogy tényleg fáradt volt a csapat, de mégis azt mondják, hogy nem, akkor keljünk 4-kor, és menjünk el 4:30-kor. és maradandó élmény. Szóval ezt már nem lehet elvenni senkitől.
Igen, igen. Hát igen, és nekem is eszembe jutott, amikor hazajöttünk, ami leginkább az emberben benne van, hogy fú, hogy kellene ezt elmondani? Hogy kellene ezt másokkal is megosztani? Ez olyan, mint az embernek van valami, ugye beúrik, vagy valamire rájön szentírás olvasás közben, és azon törő fejét, hogy kellene ezt megosztani, vagy hogy kellene ezt közzétenni, vagy hogy kellene, hogy ezt mások is átéljék, megéljék. És gyakorlatilag az ember, biztos vannak, akik saját maguknak is, ugye, bakancslistát készítenek, hogy na most ezt szeretném, azt szeretném, azt szeretném. És az ember, hát legalábbis én sokszor a gyerekeimnek is készítem ezt a listát, hogy mi az, amit szeretnék nekik megmutatni, megadni. Most nem csak arra, hogy jó iskola, meg jó hivatást megtaláljanak, meg egy olyan társat, egy olyan párt, tehát amik fontosak az életben, hogy ezt szeretné az ember hozzá segíteni őket, és hát erre a listára ott a nagyon első helyekre rákerült az is, hogy szeretnék elmenni mindegyik gyermekemmel a Szent Sírhoz, meg a bölcsőhöz, és szeretném, ha ott együtt imádkozhatnánk velük, és most ezt most 15-20 vagy 30 év múlva, vagy nem tudom mikor, de hogy ez tényleg él az emberbe ez a vágy, hogy szeretné megosztani, szeretné a mások is minél többen átélhetnék, mert egy másik dimenzióba kerül utána az embernek a hite, meg az élete, és talán évekig kitart. A pontos idő 7 óra 54 perc, most egy picit elbúcsúzunk innét a stúdióból, és a pontos idő és a szinaxárium után folytatjuk a görögkatolikus metropólia híreivel, illetve hát azokkal a záró gondolatokkal, amelyek itt a mai reggeli napindítóban megfogalmazottak bennünk.